akkor én mondanék pár szót a tanácsadó következő tulajdonságáról, ami a szelídség. És akkor nem tudom, hogy itt Budapesten volt ez a tapasztalat, de a Farmon nagyon jól kijött, hogy valahogy nincs benne egy tudatosság, ahogy meg van szervezve, hogy ki melyik témáról fog tartani, de valahogy úgy jön ki, hogy úgy mindenki érti, hogy miért pont az a bakta. És akkor, ami a vicces az egészben, hogy kérdezte tőlem a Bhagavad Priya Prabhu hétfőn, hogy akkor ma beszélnék én a következő tulajdonságról, és mondtam, hogy persze, persze. És akkor utána néztük hogy melyik, és akkor kijött, hogy a szelídség, ami számomra azért volt még egy ilyen megerősítés, hogy rád is sem lehet, hogy akar nekem üzenni valamit, mert körülbelül egy hónapja a szelítségről beszéltem a Farmos TT-n, amikor odaértünk ehhez a tulajdonsághoz. Szóval, ha más nem, az biztos akar üzenni, mert, hogy nem ártana fejlesztenem ezt a tulajdonságot. Amikor különböző fogalmakat akarok értelmezni, akkor mindig az odaadás nektárját szoktam elővenni. Ott nagyon szépen le vannak írva, és általában, amikor elolvasom, az esetek 99%-ában abszolút nem értem, hogy ez most hogy jött oda, hogy most miért ez, de úgy próbálom akkor megérteni. És az odaadás nektárja azt mondja, hogy minden olyan ember, aki nem viselkedik szemtelenül, és természete sosem válik felfogalkodottá, az szelídnek nevezik. Ja. Szóval ebből, ami rám vonatkozik, az biztos azt, hogy minden olyan ember, aki nem viselkedik szemtelenül, és természete sohasem válik felfúvalkodottá, az szelídnek nevezik. És akkor így a felfúvalkodottság miatt akkor egyből értettem, hogy miért került hozzám ez a téma. És az odaadás nektárja általában azt mondja, hogy megadja a definíciót, és utána hoz rá egy példát. És a szelídségre azt a példát hozza, hogy Krishna, amikor elment Yudhisthir Maharajnak a Rajasuya jagjájára, akkor amikor megérkezett, akkor ugye Yudhisthir Maharaj, ő tisztában van vele, hogy Krishna, ő az Istenség legfelsőbb személyisége. És akkor ült a trónján, és amikor látta, hogy Krishna megérkezik, akkor azonnal föl akart állni, föl akart, és üdvözölni akarta Krishnát. De Krishna meg gyorsabb volt, ő leugrott a szekeréről, és egyből hódolatát ajánlott a Yudhisthir Maharajnak. És ott mondja az odaadás nektárja, hogy Krishna ő sosem feledkezik meg a társadalmi illemszabályoknak a betartásáról. Aztán azt hiszem, hogy ami minden baktának első vers beugrik a fejébe a szelídségről, az a Bhagavad Gita-nak a verse, hogy az alázatos bölcsek igaz tudásuk révén egyenlőnek látják a tanult és szelíd brámanát, a tehenet, az elefántot, a kutyát és a kutyaevőt is. Szóval itt a szelídséget, meg mint a brahmanikus jellemvonásoknak az egyikét említi meg. Aztán, ami számomra sokkal testhez állóbb, az van egy másféle szelídség is. Erről meg a Chaitanya Charitamrita ír, akkor, amikor a bakták elmennek az Úr Chaitanyával, és kitakarítják a Gundicsa templomot. És akkor van egy baleset takarítás közben, van egy bengáli vaisnava, aki véletlenül úgy önti ki a vizet, hogy azzal leönti az Úr Chaitanyának a lótuszlábát, és akkor próbálja egy korrigálni a hibát, és akkor gyorsan megissza ezt a vizet. És úgy írja a Chaitanya, úgy írja Krishna Das Kaviraj Goswami a Chaitanya Charitamritában, hogy az Úr Chaitanya színlelt düvel fordul Swarup Damodar Goswamihoz, és azt mondja neki, hogy nézd meg, mit tett ez a bengáli vaisnavád, leöntötte a lábomat, és utána megitte ezt a vizet. Csinálj vele valamit. És akkor azt mondja az egyik vers, hogy Swarup Damodar Goswami a nyakánál fogva megragadta a bengáli vaisnavát, és szelíd lökéssel kipenderítette a Gundicsa templomból, és megmondta neki, hogy maradjon ott.
Így is jó jön.
Szóval ebből megérthetjük azt, amit azt az elvet, amit a Srimad Bhagavatam magyaráz egy helyen, sajnos nem írtam ki, hogy hol, ami azt mondja, hogy a rendkívüli személyiségek elméjének természete néha szelíd, mint a virágszál, néha kemény, mint a mennykő csapás. Szóval, hogy ez a szelídség, ez nem járhat magában, főleg olyan személyeknél, mint a tanácsadók, akik felelősséget vállalnak másokra. Szóval, amikor valakinek nincs ez a felelősségvállalása, hogy ő közelebb akar vinni Krisnához mindenkit, vagy legalább a rábízottakat, akkor ő lehet korlátok nélkül szelíd, de láthatjuk akár Srila Prabhupádnak az életét, akár a lelki tanítómesterénket, az összes emelkedett baktát, akár az Úr Csétanyját, aki a kegy inkarnációja, hogy akkor általában nagyon-nagyon szelídek, aztán vannak olyanok, amikor meg kemények, mint a mennykőcsapás. És ez a szelídség, ez egy nagyon fontos tulajdonság, és hogyha ismertek baktákat, inkább úgy mondom, hogy azok a szelíd bakták, akiket ismertek, ők mindig vonzóak. Ez egy olyan személy, hogyha valaki szelíd, akkor mindenkinek tetszik ez a tudás. És hogyha nézzük a szentírásokat, mondjuk a Mahabharatot, akkor ott nagyon sokszor van, hogy valakit megszidnak. De akkor ez a szidás az se úgy indul, mint ahogy mi kalijugás hátterünkkel gondolnánk, hogy akkor hogy indul egy szidás, hanem nagyon-nagyon szelíden. Szóval általában ugye a Mahabharat során két szereplő van, aki úgy kapja rendesen, az egyik az Duryodhan, a másik meg Dhritarashtra. Ők kerülnek általában abba a szituációba, hogy valaki szidja őket, de nagyon-nagyon szelíden indítják mindig. Szóval, drága fiam, kérlek, vedd figyelembe a szentírásoknak ezt és ezt az iránymutatását. És ez azért van, mert amikor ki kell javítanunk valakit, akkor nagyon fontos, hogy lássuk a másiknak a helyzetét, és lássuk, hogy ő miért képes elfogadni, és mit képes befogadni. És hogyha egy olyan szemét kell kijavítanunk, akire befolyással van még a hamis ego, akkor kezdetben jó, hogyha próbálunk úgy viszonyulni vele, hogy ne sértsük meg, vagy ne sértsük meg túlságosan a hamis egóját, mert sokkal befogadóbb lesz úgy. Szóval azért kezdik ezeket a dorgálásokat ilyen szeriden. Aztán persze mindig kimondják az igazságot, de egy kedves hangulatban. És van egy másik vaisnava tulajdonság, ez az alázat. És ez az alázat és a szelídség az kéz a kézben jár. Szóval, nem tudom, hogyha nagyon-nagyon sokat gondolkoztok, hogy tudtok-e egy olyan baktát mondani, aki nagyon-nagyon szelíd volt, de ugyanakkor büszke. Vagy mondjuk nagyon-nagyon alázatos volt, de nem volt szelíd. Szóval, hogy ezek olyan tulajdonságok, amik együtt járnak. És ennek az egyik oka az, hogy ezek a bakták, ők mindig kifejezik mások felé a szeretetüket. És amikor van ez a szeretet, akkor természetes a szelídség, mert az önzetlenségből fakad. Szóval ami mondjuk Vidura kijavítja Dhritarashtrát, akkor őnek nincsen semmi személyes célja azzal a dologgal. Egyedül a testvérének a jóléte van a szem előtt, és azért tudja ilyen szelíden és szeretetteljesen kijavítani. 3 percet többet beszéltem, mint kellett volna. Úgyhogy... Minden olyan ember, aki nem viselkedik szemtelenül, és természete sohasem válik felfúvalkodottá, a szelídnek ismeri. Szemtelenség. Akkor várom, hogy kiegészítsétek, és kijavítsátok az elmondottakat.
Én csak itt tovább gondolnám. Hogy Radharaja Prabhu akkor idézte ezt a verset a szelídségről, és mondta, hogy hát a puspaszama, hogy mindegy virág, komola lágy, katina kemény, vajzsramaj, mint a mennykőcsapás. Olyan tud lenni egy bakta. Hogy igazából mind a kettő ott van, a szelítség az egyik oldal, de amikor szükség van rá, hogy kifejezted, hogy néha szükség van arra, hogy a szelítség helyett, akkor valaki így határozottabb is legyen. És az Úr Csétanya Mahaprabhunak a természetében is megfigyelhető. És van egy olyan írás, amit úgy hívnak, hogy Uttararam Charita, és elmagyarázza ezt a viselkedést. És nagyon hasonló, hogy ott is, itt is azt mondja, hogy azoknak a szíve, akik fölött állnak a megszokott viselkedés módnak, néha keményebb, mint a mennykőcsapás, néha pedig lágyabb, mint egy virágszál. Hogyan lehetne megérteni az ilyen ellentmondásokat a nagy személyiségekben? Igazából, meg amikor hallgattam, hogy hát igen, van, aki nagyon alázatos, de mondtad, hogy akkor nagyon nem szelíd? Hogy nagyon alázatos, de nem szelíd, hanem pont, hogy ez általában ritka van, hogyha mondjuk valaki alázatos, az szelíd is.
Igen.
De néha, aki nagyon alázatos, az néha úgy tűnhet, hogy ilyen nagyon erőteljes is tud lenni. És erről eszembe jut egy kérdés, ami bemutatja, hogy az, hogyha valaki szelíd, annak nagyon-nagyon nagy ereje van. És lehet, hogy ez a szelídség, ez még az Urat is nagyon erősen így irányítja. Mert amikor az út sétanya Mahaprabhu így Dél-Indiába akart menni, mert éppen Bhakti Sarvam Bhattacharyának a házába volt, akkor így kitalálta azt a dolgot, hogy én elmegyek megkeresni Visvarupát. Persze tudta, hogy Visvarup már nincs sehol, de akkor ezt adta be a baktáknak. És azt mondta, hogy én jobban szeretlek benneteket, mint az életemet. Az életemtől könnyen meg tudnék válni, de ti tőletek nem tudok megválni. Most mégis ezt az adományt kérem tőletek, hogy engedjetek engem el Dél-Indiába, de egyedül fogok menni. És akkor persze jött Nityananda Prabhu, és mondta, hogy természetes, amit kívánsz, te csak adj utasítást, és rögtön veled megyek. Nem volt. És akkor... De az úrcsétanya nagyon határozottan tudta, hogy mit akar csinálni, viszont nagyon szelíd volt, és azt mondta, hogy Aminartaka Tumi Sutradar, hogy én vagyok a táncos, te meg vagy ezeket a drótokat rángatja. Ahogy te rángatod a zsinórokat, én úgy fogok táncolni, de azért egy dolgot így el akarok neked mondani. Itt igazából arra akarok rámutatni ezzel a történettel, hogy itt Guru Mahesh mondta ezt a szadácsát, hogy ők végig fönntartják ezt a finom viselkedést. Lehet, hogy hihetetlen saktisan akarnak valamit átvinni, és abban nem engednek egy jó tányit se. De ugyanakkor a szelíd és finom viselkedést azt végig fönntartják. Aztán néha átlépik, de akkor még, hogyha valaki erőszak is, az alázat az mégis ott van, ami ellentmondásosnak tűnhet. De akkor ott van a vajra, meg a virág, a rózsa. És akkor mondta az úrcsétanya, hogy hát igen, tudom, hogy te elkísérsz, mert amikor szanyászettem is el akartam menni Vrindávonba, akkor Advaitácsere házába kötöttem ki, azt is neked köszönhetem, és amikor meg Puriba mentem, akkor meg eltörted a szanyászbotomat. És aztán itt van Jagadananda, ő meg azt akar, hogy érzékkielégítő legyek. Áldon így nyom engem, azt akar, hogy érzékkielégítő legyek, és én meg félelemből mindent megteszek, amit mond, és nem merek vele ellenkezni, mert ha megteszem, akkor 3 napig nem szól hozzám. Vagy ott van Mukunda. Mukunda meg, ugye én szanyászi vagyok, és néha földön alszom, és télen is 3-szor megfürdök, és akkor Mukunda, amikor ezt látja, akkor nem szól semmit, de belül nagyon-nagyon szomorú, és amikor én ezt látom, akkor én még 2-szer olyan szomorú leszek, amikor ő lesz. Ez ilyen finom nyomás. És aztán ott van Damodár, aki brahmacsári, ő is nyomást gyakorol rám, bár ő brahmacsári, meg a lemondott rendben vagyok szanyászi, de akkor bottal a kezébe jön, hogy megneveljen engem, ez már kicsit több, mint az elítség. Mert ő szerinte az illemszabályok terén én még kezdő vagyok, és akkor nem tetszik neki az én független természetem. És akkor így meg akar így engem nevelni. Szóval nagyon nehéz nekem csinálni a dolgomat. És aztán végül jött Sarvam Bhattacharya, hogy természetesen elfogadjuk, amit akarsz, Uram, de én azt még könnyen elfogadom, hogyha mennykő csap a fejembe, vagy meghal a fiam, de hogy te elmész, az képtelen vagyok így eltűrni, így elviselni. És akkor rábeszélt, hogy még maradjon néhány napot. És akkor utána végül Chaitanya Mahaprabhu akkor utasítást adott a baktáknak, és azt mondta, hogy elindul méghozzá akkor egyedül, és elment. És abban a pillanatban, hogy elindult, akkor Sarvam Bhattacharya elájult. De váratlan módon akkor vissza sem fordult, hanem csak elment. És írja Srila Prabhupád, hogy általában az ember azt várná, hogy akkor ott marad, még magához tér, és akkor megvigasztalja, és akkor utána de az Úr, és akkor idézi ezeket a verseket, Krisnász Kaviás Gosza, amit te is említettél, hogy ilyen egy nagy személyiségnek a természet, hogy kiszámíthatatlan. Igazából nagyon-nagyon szelíd, nagyon kedves, az Úr csak is szétteszi a kezét, és hagyja, hogy mindenki nyomja, így szeliden, így finoman, végtelenül kedvesen így rányomják arra, amit akarnak. De ugyanakkor egy ponton, amikor szükséges, akkor mivel a független istenség legfelsőbb személyisége, akkor nyilvánítja ezt a dolgot, és nagyon határozottan akkor megteszi, amit kell. És ebből láthatjuk, hogy a szelítség az nem azt jelenti, hogy valakit könnyű kizsákmányolni, vagy mondjuk nincsen saktia. A szelítség az nagyon-nagyon saktis dolog, és magát az Urat is mondjuk így irányítja. És ezek a bakták általában nem így direkt. Mi, amikor át akarunk valamit vinni egy másik baktánál, mondjuk, akkor általában ritkán a szelítséget használjuk. Tehát nem jut eszébe az emberek, vagy lehet, hogy mondjuk magamról beszélhetnék. Akkor, mert nem hiszünk abba, hogy annak nagy ereje van. Általában azt gondoljuk, hogyha egy jó nagy tolást csinálunk, akkor valahogy átütjük azt a dolgot, de nincs olyan ereje, mint amikor ezek a finom dolgok vannak, és amikor ott van ez a szelítség, és az nem jelenti azt, hogy valaki mondjuk gyenge, vagy nem lesz hatékony. Szóval így láthatjuk, hogy az Úr bakta is sokszor csak nem szólnak semmit, vagy csak belül itt tapaszták, és akkor az a másik félnél, az a szelítség, az egy olyan hihetetlen módon csapódik le, hogy egy ilyen kényszert okoz, hogy nyilván nem manipulációra gondolok, vagy valami negatív dologra, de ha mondjuk tényleg valaki őszintén alázatos és szelíd, akkor az teljesen biztos, hogy megtörik az a másik ember. Tehát lehet, hogy messzebb lehet jutni egy ilyen, de mi inkább túltoljuk, mint a templomi kagylókült. Szóval mindenki tudja, hogy nehéz ezt megfújni, ami itt van a... Ugye? De minél jobban fújod, annál jobban nem szól. Nem szabad annyira fújni. Tehát az a trükkje ennek a kagylókültnek, hogy ezt lehelni kell, mert akkor szóval meg is. Nagyon szép hangja van, de nem hagyja magát terrorizálni. Ahogy valaki saktizni kezd vele, akkor befullad, vagy sipolni kezd, vagy hihetetlen hangokat fog kiadni, vagy besül. Szóval, mert van egy pont, amikor...
Mert ő ilyen. Szoktam mondani, hogy
rabd töltsék fel. Tehát ugye megértjük, hogy vannak finom dolgok, amiket úgy tudunk működtetni, hogyha mi egy ilyen alázatos, szelíd hangulattal alá megyünk, és akkor, mert egyébként minél jobban nyomjuk, annál jobban neki megyünk a falnak. Szóval a szelítség ez egy olyan eszköz, amivel ugyanúgy, mint az alázatosság, ha elkezdünk benne bízni, akkor nagyon nagy erőt fog nekünk adni, és előbb. Nincs szükség arroganciára ahhoz, hogy nyomatékosítsuk és mondom ezt elsősorban magamnak, mert a szelítség, én csodálom azokat, akik tudják, hogy mi az. De hogyha ezt így megértjük, vagy megérti az ember, megértem, hogy sokszor akkor ezzel messzébe jut az ember, és sokkal erősebb lesz, sokkal nagyobb sakti van benne lelki erő, akkor egyúttal egyszerre gyakoroljuk a szabadságot egy szép módon, és egyszerre leszünk hatékonyabbak.
Hogy amikor elkezdtem keresgélni, hogy mit jelent ez a szó szerítésen, és nem tudtam sok jutni már, hogy nem volt elég időm, úgyhogy én csak szeretném meghallgatni a baktákat, most nem volt bennire olyan, lehet, hogy utána majd kicsit a kép kell volt bennem, pont, hogy ez a szó mit jelent, hogy ne fogalmazni mondatban. Nem tudom beadárosan, és hogy nem vagyok ilyen túlságosan művelt ember, és ezt szeretnénk úgy többet hallani erről.
Én csak egy pár gondolat, mert nagyon sok minden elhangzott már. Hogy nem is találtam egy ilyen meghatározást, hogy szerintem lennek azt tekintető, aki Istennel szemben a teljes mértékig szolgálnak és ember, és hogy mindenféle ellentmondás nélkül teljesíti az akaratát, és hogy mondják el, hogy ez nagyon nehéz, hogy Istennel szemben a szolgálat az Urat, és ellenállás nélkül teljesíti az ő vágyát. És hogy ez nagyon nehéz megtenni, mert hogy akkor ehhez így le kell mondani az embernek a saját dolgairól, és ezeket a szemeket nem is szelideknek, akik nem ilyen uralkodó szellemben élnek, hanem tehát ebben a gondban a saját hívánikon. Sárra, amíg a szeri személy, azt mondják, hogy, nem nyugtalanítja az indulat. És ugyanez, amit a Bonavéltó mondott, hogy, hogy az erőszak az általában mindig lázadás szül, de ez a szerítség, ez pedig ez így össze tudja tűni a kemény szíveket, tehát hogy pont ezzel tudunk a hatást elérni, és minél inkább valakin uralkodni akarsz, annál inkább elveszíted, és minél inkább ebben a szerítségben közelítünk meg valakit, annál inkább őt meg fogjuk nyerni az ő bizalmát.
Én nem készültem arra most, mert nem volt túl sok idő, aztán elfoglalt voltam, de menet közben így próbáltam gondolkozni, hát ez a... Hát én igazából nem tudom, hogy pont ez a saját fülből, hogy ezt mit jelent, de érdekes gondolatokat ébresztettem, hogy Dunatra Hitrebo mondott, mert hát például most így az 1% kapcsán, ami kitölti az életemet, évről évre próbálom a kis csoportot úgy kezelni, hogy így nem vagyok főnök, hanem együtt csináljuk, és csapat, és akkor gyertek, és lelkesedjünk, és tök jó. És ez kb. Egy hétig így olyan lelkesítés, így örülök, hogy akkor nem kell így erőteljesen vitatkozni. És akkor egy-két hét után rájönnek, és úgy átvernek, mint a hullat. Tehát semmi nem az van, amit megbeszélünk. Már elmennek egy ülésről, onnantól átbeszélik, hogy mégse úgy kéne, mert hát végül nem olyan nagy baj, mert úgy is olyan kis kedvesen megbeszélünk, úgyse egy következménye. Tehát, hogy itt nekem az lett a megvalósításom ezzel kapcsolatban, hogy ami nem egy védikus idézett, de ugye ezt szokták mondani, hogy ott tud szelét venni, ahol tudják, hogy van erőd, és hogy igazából azok között, ha ez igazán, ahol tényleg ők maguk is, vagy a körülöttünk lévő emberek is valamennyire ilyen képzettek, vagy fejlettek, vagy emberileg egy megfelelő szinten vannak, tehát mondjuk egy Vaisnava közösségben, vagy ahonnan az idézetek vannak, ugye a Csétanya Csaritámitában, úgy Csétanya társai között biztos, hogy tökéletesen be lehet tartani ezeket az irányelveket, és ott mivel maguk is bakták a jelenlévők, akkor ez sokkal nagyobb hatást ébreszt bennük, mint hogyha valaki úgy néha kemény. De így, hogy szokták ezt mondani, mai magyar viszonylatban, ez nem javasoltam azt látom, hogy ez nem igazán, tehát nagyon-nagyon nehezen működik. Tehát igenis így, hogy ez az ilyen gyengeségnek feltételezik, tehát aztán az működik, hogy az ember egyszer akkor bebizonyítja, hogy azért vannak szabályok is, így, és következmények, és akkor utána egy-két hétig nagyon örülnek, ha utána kedves észleléd is, akkor még van ez a hatás, akkor úgy kitart, de időről időre valahogy ezt fel kell adni, tehát már tökéletesen meg tudsz ennek az egyensúlyát találni a szerencsét, de szerintem ez nagyon nehéz, és ugyanakkor, amikor így gyakoroljuk a Krisna tudatot, szerintem ez egy nagyon nehéz dolog, hogy az ember saját maga, ő szeretne megfelelni ezeknek a kritériumoknak, vagy úgy gondolja, hogy szeretné ezeket a tulajdonságokat kultiválni, de amikor így a szolgálata miatt vagy úgy, hogy eredményeket érjen el, akkor tulajdonképpen néha erre a megállapításait, hogy hát ezt így nem lehet, vagy így néha ez, amit át kell lépni, vagy igenis másféle módon ugye kihozni az eredményt más emberekből. És akkor ez egy ilyen érdekes dilemma, hogy akkor most jól tettem, nem tettem, túl erőszakos voltam, vagy nem megfelelő, vagy igenis megfelelő, mert így akkor látszik utána, hogy van eredmény, és működik, és akkor miből tudjuk, hogy melyik az igazi visszajelzés, hogy megvan az eredmény, és a végén létrejött valami dolog, vagy mert nagyon kedvesen szeretjük egymást menet közben, és aztán nincs eredmény. Tehát, hogy ez mindig egy ilyen, nekem ezeknél a a pontoknál, tehát hogy fényen gyakorlati területre tévedhetünk ezek, mint a tudatlanságok megbeszélésnél, nekem ezek mindig ilyen nagyon érdekes ilyen pontok, hogy, hogy akkor amikor ezt így gyakorlaton megvalósítjuk, és ugyanakkor közben konkrét eredményeket, meg felelősséget vállalunk más emberekért, tehát tényleg ott tudjuk ezt így. Tehát ez igazából inkább kérdés, hogy nekleg erről van véleményetek, vagy tapasztalatotok, mert nekem ez egy ilyen jelenleg még egy ilyen örök dilemma.
A válaszom nem tudtam, hogy ez lesz a téma, úgyhogy most értesültem mind a papíron erről. De ez is egy olyan tulajdonság, ami mindig a misztikus dolog volt nekem, mint az össze. A legtöbb ilyen tulajdonság a lázatos, hogy mi az, hogy alázatos lenni? Mi az, hogy szegélynek lenni? Nem értettem soha. Volt, mindenkivel van egy elképzelés arról, hogy mi az, hogy szegélynek lenni, hogy ezek inkább ilyen érzetek. A szerény ember az olyan nyugodt, csendes, beletörődő. De nekem ezek voltak az elképzelésem a szerényről. De érdekes, hogy mégsem volt negatív. Tehát még az alázatosságról hoz az embernek azért van egyfajta negatív, vagy volt, most már nincs, de volt egyfajta negatív viszonyulás, hogy alázatos, hú, ez valami nagyon furcsa dolog. A szerénységhez nem volt sohasem, hanem az valami nemes dolog. Tehát az valami egyértelműen nemes dolog. És akkor, hogy az ember ugye olvassa maga a Gitát, meg tanulmányozza a védikus szentírásokat, akkor tudja, hogy a szelítség az a jóság minőségét jelenti. Mert hogy a brámanáknak a tulajdonsága, és a brámanáknak a tulajdonsága a jóság minőségében vannak. És szóval a szelítség azért hat igazából, ahogy én láttam, vagy ahogy én tapasztaltam ezt, mert lefegyverzi az embereket. Tehát a szelítséghez nem lehet erőszakkal közeledni, és nem lehet rossz indulattal közeledni, és nem lehet vele semmit se csinálni. Tehát az olyan sziklaszilában megállító dolog. Tehát minden rosszat megállít. Nem tud behatolni, nem tud hozzáhatolni, hozzáférkőzni semmilyen rossz, hanem egyszerűen csak szégyenletesen beismeri a saját rosszaságát egy szegény ember előtt, ugye? Nem véletlenül, hogy az világirodalom nagy történetei szólnak erről, hogy a szerénység az mekkora, milyen hatalmas erő és mennyire nagy dolgokra képes valaki, aki szelíd. Pusztán csak azáltal, hogy megvan ez a nagyon-nagyon-nagyon nemes és ritka tulajdonság, ezáltal fantasztikus dolgok tudnak történni. És most is Indiában, most még ebben vagyok benne, ezt tudom mondani, hogy találkoztunk egy olyan tudóssal, egy olyan emberrel, aki mostani miniszterelnöknek a legfőbb tanácsadója és a legbefolyásosabb értelmiségi most Indiában, de nem csak Indiában, hanem világviszonylatban is egy nagyon ismert név, a legnagyobb társadalomtudósokkal van egy szinten, vagy emlegetik egy szinten, és egy viszonylag fiatal emberrel 40 és 50 között van. És nagyon érdekes volt, mert ahogy beszéltünk így a szerénységről, abszolút ő jutott eszembe. De ahogy beszéltünk vele, tehát semmi jel nem volt annak, hogy ő mindezzel a formális és informális befolyással, amivel rendelkezett. Teljesen nyitott volt, teljesen érdeklődő, mindenfajta felfogalkodottságtól ment, teljesen mentes volt minden felfogalkodott, és egyetlen egy szavával sem utalt arra, hogy ő milyen fontos. Akkor nagyon kíváncsi volt a mi véleményünkre a dolgokkal kapcsolatban, és ez teljesen, még hogyha bármi hülyeséget mondtuk, akkor is megfontolta, és értékelte a helyén, tehát, és mindemellett rendkívül finoman és szépen viselkedett, ami mondjuk Indiában a brámanák körében nem egy meglepő dolog, hogy még mindig tudnak így viselkedni. De hogy ez egy szóval most egyértelműen ez jutott eszembe, hogy nem tudtál mit csinálni vele. Tehát az egész helyzet ilyen rendkívül felemelő volt, és nagyon jó volt. Tehát a szelítséggel az ember, hogyha így tud viselni, vagy ha igazán birtokolja ezt a nemes tulajdonságot, akkor ezt ez biztos, hogy eléri, tehát egyszerűen a rossz viselkedés, a rossz mentalitás az nem jut el hozzá, tehát ezt meg tudja akadályozni, fizikailag meg tudja akadályozni. Persze egy már nagyon rosszat már nem, mert az már nem, az minden akadály elhárít, de egy nem annyira nagyon rosszat, ezt meg tud akadályozni, amit én láttam és tapasztaltam.
Hát nagyon szépen köszönjük. Én nagyon szépen köszönöm ezeket a szép szavakat, nagyon jó hallgatni, és nagyon jó volt. Én minden mondtam, amit még a szavait, és hogy így olyan jó hangulat, szelíddé váltunk a szelídség hallatán. És így nem, van egy gondolat, amit el akartam mondani, még Gunnar Ray Prabhu, amikor beszélt. De most így eszembe jutott egy dolog, amit itt szeretnék mondani, hogy hát én biztos nem voltam szelíd, amikor itt beszéltem a egyik pontnál, úgyhogy akkor elnézést kérek, hogy ha esetleg véletlenül a nem szelítségem, felfogakodottságom miatt, vagy a erőszakosságom miatt esetleg megbántottam volna valakit, abszolút nem akartam. Mint szép bakták vagytok, sokkal fejlettebbek vagytok, mint én, szóval, hogy nem akartam megbántani senkit. És a szelítséggel kapcsolatban meg az jutott eszembe, hogy mesélte Gunnar Ray Prabhu azt a szép történetet, hogy a baktát kitették a templomból, és akkor már nem azért szép történet, hanem mesélte azt a te mesélted, igaz? Ki mesélte? Amikor kiöntötte a vizet, és akkor ráment, Rádar egy apró, bocsánat. És akkor fölmerült az a dolog, akkor én is Gunnar Ray Prabhu magyarázta, vagy még fűzött hozzá dolgokat, hogy nem feltétlenül alázatos, vagy tehát, hogy boncolgattak ezt a témát. És akkor pont a szelítséggel kapcsolatban ugye felmerül ez bakták esetében is, ez a úgymond probléma, hogy akkor most mit is jelent ez, hogy akkor tényleg a szelídség ugye mindig az alázattal társul, tehát nincs olyan, hogy valaki szelíd és felfogalkodott. De akkor ez a visszafelé is jelenti, nincs olyan, hogy valaki alázatos, és akkor nem szelíd, vagy hogy szelíd valaki és nem alázatos. És ezt most azért mondom, mert nagyon-nagyon tetszett, vagy pont ide vág, nem is tudtam, hogy van ilyen definíció, én ezt a saját szavaimmal akartam mondani, de akkor itt a úgymond sásztrikus alátámasztás. Még egyszer megkérdezlek, hogy elmondod, vagy felolvasd össze az egy mondatot.
A definíciót.
Ugye, hogy az Úr szolgál, az Úrnak a vágyával. Ja, az Úrnak a...
Hogy a Istenre szolgálja, hogy a Igen,
tehát az ő akaratát teljesítik, és az ő szolgálja meg gondolom. Magyarul önzetlen. Minden cselekedetében mindig önzetlen. És például, hogy mondjuk itt ebben a példatörténetben, ugye Szarudamadár tette ki a baktát, akkor kérdés felmerülhet, hogy Szarudamadár Goszvami alázatos-e, ugye költője a kérdés természetesen, hiszen, vagy akár, tehát mondjuk vegyük ezt a sásztrikus példát, hiszen már ugye ez a baktáknak a tulajdonság, amiről most beszélünk, ez aszakti szinte teljes mértékben megnyilvánul mindenkiben 100%-ban. És akkor ezek a bakták nem, hogy nem aszakti szinten vannak, még nem is bába, nem is préma szinten, hanem még a prémának a legmagasabb régiójában vannak, ugye? Ugye általában az Úr bensőséges társai, még nem is gópik, hanem mandzsárik, ugye? Szóval ez iszonyatos nagy szint. Azon túl, hogy örökké felszabadult személyek. Nincs idő belemenni, de hogy itt nagyságrendi a különbség még a prémak első szintjéhez képest is, tehát itt ezek óriási szintek. És ugye akkor nincs költői a kérdés, természetesen nagyon alázatos. Az azt jelenti viszont, ha nagyon alázatos, ugye akkor nagyon szelíd is, de mégis akkor hogy cselekedhet így? És azért, mert a szelídség az nem mond ennek ellent, és ez egy nagyon fontos dolog. Akár a lelketanító mesterénkkel kapcsolatban is, illetve ami itt elhangzott, és Dharmista Matacsi is érintette, mert itt a lényeg a motivációban mutatkozik meg. Mert a szelíd ember, aki természetesen abszolút alázatos, úgy tud akár így úgymond egy fizikai erő, hát nem erőszakot, mert pont ettől nem erőszakos, de fizikálisan külső szempontból úgy nézve ki, mint egy határozott cselekvést véghez vinni, hogy ő az Úr vágyát teljesíti, és abszolút önzetlen a cselekvése, és ez a baktának a javát szolgálja. Vagy itt az adottban, persze az adott példában a rasszát és a keftelést növeli és duzzasztja. De hogyha mondjuk egy lelki tanítól látszólag érzéketlenül kigúnyol egy másik szemét, attól ő még szelít, vagy mondjuk megszít egy szemét, vagy durva szavakkal illet, akkor igazából ő ezt teljesen abszolút úgy tesz, hogy uralkodik e felé a dű, vagy uralkodik e felé a tette fölött, minden pillanatban nem a kötőerők irányítják ezt a tettet, hanem a saját szabad akaratából kegyként, ugye villámként megnyilvánulva méri a csapást úgymond a baktára. Miért? Teljesen önzetlenül, minden személyes motivációtól mentesen, csak azért, hogy a baktának a javát szolgálja. És akkor így ő abszolút szelíd közben, és lehet látni, hogy mivel is mutatkozik ez meg, hogy egyik másodpercben, a másik másodpercben abszolút tud a teljes béketűrt, szelíd állapotba a külsőleg is visszazökenni, ez mutatva, hogy akkor teljes mértékben ő ebbe az állapotban mind végig, ezt csak így használta, csak ezt akartam.
Fú, jó, kimerítettétek a témát. Mert nekem hirtelen az jutott eszembe a szelídségről, hogy az egy olyan helyzet, amikor nem okozunk másoknak, szóval nem okozunk erőszakot másokon, sem fizikálisan, sem elmében, sem pedig szavainkkal, sem gondolatainkkal. És ez azt jelenti, hogy nem okozunk nekik aggodalmat, és nem okozunk valami fajta bántást, ugye? Mert ez, amikor történik, ezek általában ugye a hétköznapok folyamán, amikor valaki nem szeliden viselkedik, ugye akkor a kötőerők működnek. Szóval, amit Maharani Mataji is kiemelt, hogy ez a brahminikus tulajdonság, vagy jóság, vagy amire utalt Gunagrahi Prabhu, hogy igazából, amikor a kötőerők jönnek, akkor az ember elveszti ugye a kontrollt, és akkor ad egy ilyenfajta erőszakos hangulatot ezekben a dolgokban, és ez lehet finom dolog is. Átgondoltam finom. Például ilyen a mondjuk mentális nyomás, vagy pedig ez a lebegtetés, ugye ez is egy ilyen kis hasznos dolog, amikor valakin egy ilyen kis finom erőszakot csinálunk. De ez se egyfajta dolog, mint szelídség kategóriában. Szóval igazából ezt nagyon jól ugye megfogalmaztátok, hogy ez a szelídség akkor történik, amikor valaki tényleg vagy a kötőerők fölött van, vagy jóságban van, szóval akkor érti, hogy hogyan kell működtetni a dolgokat. És tényleg, ahogy Gunagrahi Prabhu is kiemelte, hogy jól lehet működtetni a jóság szintjén is a dolgokat. Csak sajnos így nem, mert igazából a jóság, ahogy Bhaktivedya Purnamalaj is mondja, hogy ő hívja életre a legmélyebb érzelmeket, és azok tartósak maradnak, nem múlnak el. És a kapcsolatoknál is meg kell teremteni ezt a kört. Csak sajnos a kötőerők, amikor belépnek, és akkor ugye van valami fajta ugye szenvedély, akarunk valami fajta eredményt, akkor rögtön jön ez, hogy akkor ez a szelídség ez nem fog ugye érvényesülni, hanem akkor valami fajta nyomást helyezünk, vagy olyan fajta motiváltságot, ami ugye kijön és üvölt belőlünk, hogy hát nem voltunk szelidek, akkor a másik már ugye a reakcióiból látja, hogy hát itt valamilyen dolog történik, és ezért ő is behúzódik, és elkezdődik egy ilyen harc az élőlények között, ugye, két félen, és akkor mindenki ugye a maga kis harcát ugye játsza különböző hangulatokban, és igazából ezek nem jó dolgok, mert az emberek tulajdonképpen azt visszakanyarodva még rá, és kapcsolódik ehhez, amit Mahajan Prabhuval történik, hogy az emberek azok azt szeretik tulajdonképpen, hogyha így foglalkoznak velük, vagy valamit teszünk értük. Tehát ők csak érzik, hogy valaki valamit értük tesz. És akkor ez nekik már elég. Tehát nem érdekes, hogy történik-e valami, vagy nem. Persze az a fontos dolog, de igazából nekik a fontos dolog az, hogy foglalkoznak velük. És akkor ugyanúgy az emberek is a hétköznapi életükben ugye ezt érzik, és akkor úgy lehet őket igazából befolyásolni, hogyha ez a hangulat van, hogy igazából ez így érted van, és nem éreznek semmifajta más ilyen kis finom, kis harcászati dolgokat, ugye, amit a kommunikációban nagyon jártasak tudnak így alkalmazni, hogy finom ilyen nyomásokkal kapcsolatban. Szóval ez a kis rövid hozzáfűzésem jutott már. Viszont én lehet, hogy elmennék, mert nekem 7 óra akkor mennem kell, és most fontos, hogy ez
Hát, hogy szelítségén is gondolkodtam, hogy mit tudnak mondani, hogy már elég sokat beszéltetek. De ami eszembe jutott, hogy hogy tud valaki szelíd lenni, hogyha nem ragaszkodik az eredményhez, mert akkor ébred fel erőszak, hogyha nem kapunk valamit, amit meg szeretnénk kapni, vagy vagy nem akarunk valamit megkapni, amit viszont meg kell kapnunk. És ezzel eszembe jut egy vers a Bhágavatamból elsőnekből, hogy Tasyaiva hetu prayatet kovido. És mondja ez a vers, ezt Nárada Muni mondja Srila Vyászadévnak, hogy az annyi boldogság és boldogtalanság igazából már el van rendelve, vagy ebben az életünkben most mennyit kell ebből megkapnunk. És mondja Simad Bhágavatam, hogyha ugyanúgy, ahogy a szenvedésre nem törekszünk, mégis kell valamennyit kapnunk belőle, ugyanígy igazából a boldogságra se kell törekednünk, mert az is jön magától automatikusan. És szelídség egyik szempontból azt jelenti, hogy nekem ezekre nem kell törekednem, ezek úgyis meg fognak jönni. De akkor a kérdés, hogy mit csináljunk, mert akkor leülök a sarokba, és akkor nem csinálok semmit, mert akkor úgyis jön, aminek jönnie kell. Hanem pont azért van, mert akkor tudjuk Krisnát szolgálni, hogy nem kell magunk miatt aggódni, mert ami nekem lesz, ilyen-olyan, az nem az én jelenlegi erőfeszítésemen múlik, hanem akkor az erőfeszítésemet tudom Krisna szolgálatában használni, mert Krisna tart fenn mindenkit, és akkor én tudom Krisnát szolgálni, és akkor a hétköznapi események, akkor nem kell, hogy erőszakat váltsanak ki, vagy pozitív, vagy negatív értelemben. Tehát, hogy nem akarunk magunknak semmit, és akkor tudunk az a legfelsőbb úr érdekében cselekedni. Ez nagyon érdekes volt, hogy nem nyugtalanítja az indulat. Azt hiszem, Gadagrás Prabhu is említette azt, hogy valaki, aki szelít, hogy nem okoz aggodalmat másoknak, és mások se okoznak aggodalmat neki. Ezt azt hiszem a Bhagavad Gita-ban Krishna is, amikor mondja, felsorolja a baktáknak a tulajdonságait, akkor mondja, hogy ki az, aki kedves neki, és ez az egyik első tulajdonság, amit mond, hogy akkor a bakta nem okoz aggodalmat másoknak, és mások se okoznak aggodalmat neki. De hogy tud ez igazából megnyilvánulni, amikor tudjuk, hogy mi Krisna szolgái vagyunk, hogy mi lelkek vagyunk. Hát amikor tudjuk, hogy lelkek vagyunk, akkor egy biztos helyzetben vagyunk. De amikor azt gondoljuk magunkról, hogy valaki más vagyunk, vegyük a példát, hogy van egy elképzelésünk magunkról, hogy én nagyon intelligens vagyok. De akkor valaki azt mondja, hogy viszont te ostoba vagy. És akkor ugye volt az elképzelésünk, hogy nagyon intelligensek vagyunk, de ebben nem voltunk azért 100%-ig biztosak, és akkor valaki mondja azt, hogy nem vagyunk annyira intelligensek, akkor megremeg ez az azonosságunk, hogy én nagyon intelligens vagyok. De viszont, hogyha tudjuk, hogy mi lelkek vagyunk, és ezek az átmeneti dolgok, hogy jó vagy rossz, tisztelet, gyalázat, ezek mind ideiglenesek, akkor nem ennél próbálunk menedéket venni. És akkor az ember tud szelíd maradni.